Merre halad a német gazdaság? És merre halad a magyar gazdaság? Tudják, a magyar gazdaság ezer szállal kapcsolódik a némethez. És mit mondanak a számok, a big data elemzés? Erről lesz szó a következőkben. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Kisimre elemző közgazdászt, a moneymoon.hu ügyvezetőjét. Én Sályi András vagyok. Mit mondanak a számok? Merre halad a német gazdaság? Recesszió?
Hát még abban sem vagyunk biztosak, hogy nem lesz a recesszió idén. Igazából mondhatnánk a koalíciónak a nagy szerencsétlensége, hogy az idei évre már ha nem is komoly növekedés, de azért enyhe növekedést jósoltak a Bundesbank is, tehát a Német Jegybank is, meg a német kormánynak előrejelzései. Ezt azt lehúzták 1%-ra másfélről, most már lehúzta a Deutsche Bundesbank a Német Jegybank 0,5%-ra, és hát ha marad ez az Irán konfliktus, iráni feszültség, akkor igazából, ahogy a kérdésbe felmerült, ez átmehet mínuszba is.
Na de mit mondanak a német emberek? Tehát Németországban úgy tudom, az bevett gyakorlat, hogy mondjuk valakinek a munkahelye meg az otthona között van 50-60 kilométer. És akkor egy nap...
Egy irányba.
Akkor mondjuk minimum napi 100. Mit mondanak a német emberek?
Hát ahogy helyesen megfogalmaztad, a 70-80% a munkáltatóknak, a munkavállalóknak, bocsánat, az ingázó.
70-80%?
Pendlernek hívják őket Németországba, és ők azt látják most, hogy az autópálya mellett egy liter üzemanyag az 3 eurót is elérheti.
Az autópálya mellett mindig drágább.
Az autópálya mindig, de... mert most emelk az autópályára, akkor meg 2,20, csak azt akartam mondani, hogy erről korábban, most a pár hónappal ezelőtt voltunk ilyen 1,5 euró körül. Uh-huh. Azért a 2 euró fölött már így kiütötte mindenkinek a biztosítékot, és hát aki kiszámoljuk, hogy napi 50 kilométert bemegy, meg 50-et vissza, és ezt mondjuk a hét minden munkanapján bejár, azért ott összejön egy 3000 kilométer, vagy akár 4000 kilométer is havonta. Pont a műsor előtt számoltuk, hogy az egy 900 vagy 1000 eurós benzinköltség havonta, és ez már egy olyan tényező, ami a pénztárcáknak azért fáj, és hát mellette azt is látjuk, hogy az élelmiszerárak is elszabadultak az elmúlt években, tehát úgy maga szerintem az életminőség ilyen szempontból jelentősen romlott az elmúlt években a Covid óta.
Akkor a keresztkérdés úgy szól, hogy az északi áramlat 2-t mikor állítják vissza? Amit felrobbantottak, és most már tudjuk, hogy ukránok robbantották fel.
Hát ki mikor állít vissza, szerintem semmit nem tudnak, tehát akkora feszültség van a német koalícióban, hogy az egyik fél azt mondja, hogy nem lehet visszakapcsolni azokat a atomerőműveket, amiket a Merkel lekapcsolt. A másik azt mondja, hogy de mindenféleképpen vissza kéne kapcsolni, mert jelenleg annyi szenet éget el Németország, mint még soha, hogy egyáltalán áramot meg energiát tudjanak termelni.
A zöld átállás egyében.
Igen, tehát hogy szerintem egy abszolút ilyen satú helyzetben vannak, és tényleg már tehát hogy azt mondják, hogy nem lehet azt a 4 atomerőművet visszahozni, de valamit csinálniuk kell, mert ebből a jelenlegi helyzetből így semmiféleképpen nem lesz kiút, és azért ne felejtsük el, hogy eléggé energiaintenzív szektorok vannak Németországban, a vegyipartól kezdve az autóipar, és lehetne tovább sorolni, tehát hogy ez az energiádrágulás, ez oké, hogy érzi a lakosság a kutaknál, de azért ezt a cégeknek a versenyképességét ez az iráni konfliktus megint rontja. Tehát már eleve az orosz-ukrán konfliktus is rontotta, és akkor még jön ez a iráni feszültség, ez tovább rontja, tehát ilyen szempontból a kérdés elején felmerült. Teljesen benne van a pakliba, hogy az idén látunk egy 0,5 vagy 1%-os recessziót, akár ha ez a iráni feszültség eltarthat, már pedig a politikai elemzők mind azt mondják, hogy Iránnak ez egyetlen jokere van, és igazából ezt addig fogja kijátszani, ameddig tudja, tehát az a konfliktus várhatóan nem fog megoldódni olyan gyorsan.
Na de azért kérdezem én, visszatérek megint az északi áramlat 2 gázvezetékre, mert az egy nagyon logikus döntés lenne, mondom én, mint laikus, hogy visszaállítják, megreparálják, biztos az is hónapokba kerül, és orosz gázt importálnak, amit persze az EU jelen pillanatban tilt. De nem merült? Senki nem mondta még ezt?
Mindenféle szenáriókat végigjátszanak, de itt azt kell látni, hogy még Németország is itt egy kis játékos ebbe a játszmába, tehát itt igazából Kína és Amerika között van az adok-kapok. és ha azt a stratégiai leosztást megnézzük, akkor igenis az iráni konfliktus is beleillik a képbe, és Kínának játsz a kártyákat. Pont tegnap egy elemzést hallgattam a német tévében, ahol mondták, hogy Trump mindig neki megy a tárgyaló partnerének, és próbál feszültséget
generálni,
hogy akkor jobb tárgyaló pozícióba kerüljön, de igazából egy ilyen nagyobb elemzőházban mondta valaki, hogy Amerikának összesen 200,000 katonája van, amit be tudna vetni, és igazából túl sok helyen van most már konfliktusba, ezért maradunk valószínűleg Európába, Ukrajnával egyedül, hogy azt Európának kell megoldania, mert Amerika túl sok szintéren akar egyszerre táncolni.
Magyar-német kapcsolatok. Hogyan néz ki? A politikai kapcsolatok hosszú időn keresztül az előző kormány idején eléggé mélyponton voltak. A gazdasági kapcsolatok, azok hogy alakultak?
Hát a gazdasági kapcsolatok nagyon jó alakultak. Ami nagyon érdekes volt, hogy így március közepétől nagyon lehetett érezni azt olyan német cégektől, akik aktívan az elmúlt évtizedekben is már jelen voltak Magyarországon, de olyan cégektől is, akik még nincsenek jelen Magyarországon, hogy egy jelentős mértékű aktivizálódás érződött elemzések terén, előrejelzések terén, mi fog történni a magyar gazdaságba, hogy tudják ők ezt kihasználni, mi lesz a választások után, és ez igazából a mai napig kitart, tehát ilyen szempontból a Magyarország helyzete egész jó lehet. De hát nagyon sok mindent le kell modellezni, ha bejönnek új német cégek, a régi mese, régi lemez, hogy tudnak ebbe a beszállítói láncba például magyar cégek belépni, tehát hogy ne az legyen, hogy ide jön mondjuk egy nagy német cég, de az összes beszállítója neki az mondjuk német KKV, mondjuk hozzá kell mondani, hogy a KKV definíció az a németeknél egy pár fokkal följebb van, tehát ott nem öt munkavállaló van, hanem több száz vagy több ezer. De hogy szerintem Magyarországnak a célja az kell, hogy legyen, hogyha jönnek be ilyen német cégek, akkor a beszállítói láncnak több dimenziójába vagy több mélységébe be tudjanak lépni magyar cégek.
Az egyébként valós folyamat, hogy német cégek Magyarországra költöztetik a gyártást, vagy sokan közülük, vagy többen közülük Magyarországra költöztetik a gyártást, mert itt kedvezőbbek a feltételek, ez valós?
Hát mondhatnánk, hogy valós, de sajnos nem teljesen, mert hogy itt ugyanúgy belefutnak az energiacsapdába. Tehát ezért van sajnos az, hogy nagyon sok német cég elment a tengeren túlra Amerikába gyártani, mert ott a energiárak a harmada vagy a negyede az európaiaknak. Ezt nem mondanám. Szerintem minden lehetőség adott, ami most egy kicsit fejfájást okoz a német cégeknek, de akár magyar nagyobb exportáló cégeknek az, hogy most ezt apostrofba mondom, de hogy egy eléggé erős forint árfolyamot látunk.
Most?
Most 360 környékén. És azért ne felejtsük el, hogy sok magyar cég, aki exportál, de lehetnek külföldi cégek is, akik Magyarországon aktívak vagy aktívak voltak. Ők azért az elmúlt éveknek a kétszámjegyű magyar bérdinamikáját azt a gyenge forinton keresztül tudták kigazdálkodni.
Ugye, ha valaki exportál Magyarországról...
akkor kap egy eurót, mondjuk egy csavarér, és korábban kapott érte 400 forintot, vagy 390-et, vagy akár 420-430-at, most meg kap érte 360-at, vagy 365-öt, tehát ő az egy euróért kevesebb forintot kap, azaz neki egy romlik a marzsa, romlik a profitja, illetve az előző években mindig azt mondta, hogy ja, hát ha úgyis gyengül a forint évente 10-20-30 egységet, amit akkor játszott az MNB, akkor abból a forint gyengülésből ki tudom gazdálkodni a két számjegyű béremeléseket a dolgozóimnak. Na most ez visszafelé sült el, és ez a 360, ez most már egy ilyen eléggé erős szint. Nézzük meg, hogy ez az inflációra tényleg annyira pozitívan fog-e hatni, vagy nem. Most nem tudom, ki mennyire emlékszik, februárban volt 1,4%-os infláció Magyarországon, márciusban 1,8. Ennek ellenére a magyar lakosságnak az inflációs érzékelése, ha fogalmazhatok így, azért az súrolja a 10%-ot, tehát ilyen 8-9%. Mert az emberek úgy érzik, hogy az az 1,4%, amit kimutatnak, az nem valós infláció. Tehát mindenkinek más fogyasztói kosara van, és azért meg kell nézni a fogyasztói kosárban, hogy mennyire vannak benne a szolgáltatások, meg minden. Tehát ha az ember azért megy, és a kétszemélyű bérdinamika miatt azért a szolgáltatások az elmúlt években Magyarországon jelentős mértékben drágultak, És ilyen szempontból az emberek nem érzik azt, hogy itt ténylegesen egy 1-2%-os infláció van. Most az a kérdés, hogy ide akarok visszatérni, hogy az erős forint az fent tudja tartani ezt a tartósan alacsony inflációt, mert ha valószínűleg ez a infláció tartósan mondjuk a jegybanki inflációs cél, ami 3% Magyarországon, az alatt tudna maradni az árdrágulás üteme Magyarországon, akkor előbb-utóbb a kierőszakolná azt, most ezt egy kicsit provokatívan fogalmazom, kierőszakolná azt, hogy a lakosság is azt mondaná, hogy jó, akkor tényleg nem ez a 8-9-et érzékelem, hanem ezt a 2-3%-ot. Én nem vagyok benne olyan biztos, amit a jegybank állít, és a jegybank elnök, hogy ez az erős forint olyan gyorsan, tartósan alacsony inflációt fog hozni, és erre mondok egy egyszerű példát. Egy fél éve indítottunk arra egy projektet, hogy nagyon sok ismerősömtől hallottam, hogy elkezdett a forint erősödni, és különböző dolgokat külföldön vásároltak.
Mert ott olcsóbb, ez volt
Igen, és arra jöttem rá utána, amikor beszélgettünk, egy egyszerű példát, venni akart magának egy márkás svájci órát, ami itt a Magyarországon a forgalmazójára majdnem 500 000 forint. Németországban meg 1095 euróba kerül, alacsonyabb a mérvecstőr, alacsonyabb az áfa, és most meg van egy erős forint, tehát ha kiszámoljuk az 1095-öt, felszorozzuk a 360-nal, akkor azt az órát kint 100 000 forinttal olcsóban tudom megvenni. És akkor, ha megkérdezem itthon a kereskedőt, hogy oké, de te miért nem tudod az órát olcsóban adni, akkor azt jelzi, hogy azt az órát ő még egy vagy két évvel ezelőtt vett, amikor nagyobb számba órát vásárolt, egy gyenge árfolyam mellett. És innen állítottuk fel ezt a tézist, ajánlom a jegybank figyelmébe, hogy meg kell nézni a forgási sebességet. Tehát, hogy különböző termékeknél mekkora a forgási sebesség. Mert élelmiszereknél valószínűleg a tejet azt minden héten megrendelik. Igen. De ha vannak olyan termékek, amik főleg tartós fogyasztási cikkek, ott nem biztos, hogy a forgási sebesség olyan nagy, hogy az erős forint, az mondjuk heteken, napokon vagy hónapokon belül át tud gyűrűzni.
Na de az átlag ember nem svájci órát vesz 500 000 forintért, hanem bemegy a különböző szupermarketekbe, ide-oda-amoda, és ott élelmiszert vásárol.
Ott élelmiszer vásárol, csak ne felejtsük el, hogy ezen az órán itthon 27% infláció van, és a minden tehetős elkezd...
27% áfa.
Áfa, bocsánat, áfa van rajta, és a minden tehetős Magyarországon elkezd ilyen cikkeket külföldön vásárolni, akkor a költségvetésnek az áfa bevételei azt nagyon meg fogják érezni.
Na de az átlagember bemegy az élelmiszerboltba, és azt érzékeli, hogy az élelmiszerboltban minden drága. Az élelmiszer láncok meg arról panaszkodnak, egyesek már azt vizionálják, hogy kivonulnak Magyarországról, mert olyan folytogató a gazdasági környezet a számukra. Az átlagember meg azt látja, hogy ezek a láncok élnek és virulnak. Most akkor hol az igazság?
Hát az igazság valahogy ott van, hogy neki az árstoppos, árréstoppos, vagy akárhogyan akarjuk hívni ezeket a, mondjuk azt, hogy szabályozott árakat, ezeket nekik valahogyan tartaniuk kell, és ki kell gazdálkodniuk, és valószínűleg okosak, tehát mi például ilyen big data elemzéssel megnéztük, hogy ha van egy ilyen nagy élelmiszerlánc, akkor ő azt mondja, hogy megnézem, hogy mi az a termék, amit a Sályi úr minden héten vagy két hetente meg kell, hogy vásároljon. Ez most provokatívan hangzik.
Bocsánat, egy kitérő, és ők tudják, hogy én, mint Sályi úr, mit vásárolok, mert mondjuk van ilyen-olyan applikáció, az átlag emberek letöltik.
Van, hűséggyűjtés, kapok pontokat, és kapok évente egy kínai macit, érted, ők meg az értékes fogyasztói adatokat gyűjtik rólam. És akkor ők lemodelezik azt, hogy a Sályi úr tuti, hogy minden hónapban megvesz 35 terméket, mert az kell neki. És akkor abból a 35 termékből kiszedi a árstoppos termékeket, és megnézi a többit. És akkor ezért volt az, hogy a WC-papír például nagyon drágult a Covid alatt is, mert meg fogja venni az ember. És ezért van az a durva eset, hogy én egy pár hete kimentem Szlovákiába, Komárnóba, ott van egy német élelmiszerlánc, és azt láttam, hogy ami nem árréstoppos termék Magyarországon, az náluk a felébe vagy a harmadába kerül.
És ami árréstoppos termék?
Az egy kicsit drágább náluk. Tehát itt ebből adódik a baj, hogy azok, akik itthon ezt az árvéstopot be kell, hogy tartsák, ő neki valahogyan ki kell gazdálkodnia a profitjömegét, és akkor okosan azokra a termékekre fogja áthárítani, ahonnan tudja, hogy a Sáj úr azokat havonta meg fogja vásárolni, és nem arról van szó, hogy azt mondom, hogy ja, hát ez most drágább lett, akkor most ebben a hónapban ezt nem veszem meg, mert meg kell vennem.
Egy pillanatra le fogunk ragadni itt az élelmiszereknél. Kedves hallgatóink, önök a Kerengő műsorát hallják, műsorunk vendége Kis Imre elemző közgazdász, nagy számokról is beszélünk, de egy picit elmerülök egy-két percre az élelmiszer árstopp és egyéb kérdésében. Tehát én azt látom, hogy az a 20 deka vaj, ami 1200 forint volt, az árstopp után kevesebb, mint 800 forintba került.
Az tudok árstopp, durvább példákat is mondani.
Árstopp, de a vaj az ilyen, hogy mondjam?
Márkás párizsi is volt 400 grammos csomagolásban előtte 1700, most meg egységesen mindenki 691 forintért adja.
Pillanat, tehát azért én maradok a vajnál. 1200 és 800. Ekkora volt az ár, és minden egyes 20 deka vajon 400 forintos profitja volt a cégnek? És ez normális?
Ez megint modellezés, hogy ő megnézi, hogy az én fogyasztói kosaramba...
Ja, még egy megjegyzés. A magyar termék, a bolt természetesen nem magyar tulajdon, tehát ez a lánc, ahol én ezt megnéztem, nem magyar tulajdon. A magyar termék az mindig drágább volt, mint a hasonló német. Tehát a magyar vaj az 1200 forint volt, a német az meg korábban is, mit tudom én, most hasamra ütök, de körülbelül 900. Most árstoppal a magyar 800, de a német is 800 egyébként.
Valószínűleg a német nagyobb mennyiségbe gyártja, és hogy így a méretgazdaságosságban nagyobb profit tartalma van. Tehát ez lehet az egyik tényező, de mondom, ez az ár és stopp, ez ilyen szempontból egy érdekes tanúság, hogyha mondjuk be akarjuk vezetni az eurót, és ott lesz egy átváltási kurzus, akkor ott mi fog történni majd, akkor, hogy ott hogyan árazzák át a termékeket?
Akkor még egy kérdés. Jó, értem, befejeztük az élelmiszert, áttérünk az euróra. Akarunk eurót? Jó az nekünk, hogy euró van?
Most egy brutális optimista várakozás van, hogy eurónk legyen. Erre pont ma azt mondta a jegybank elnök, amit egy abszolút hibás nyilatkozatnak tartok, hogy túl előre szaladtunk. Még a lakosság is túl előre szaladt ebbe az euró bevezetésbe. Itt azt kell látni, azt a taktikai tényt kell látni, hogy nekünk van egy hozam görbénk, most nem akarom mutatni a hallgatókat, ami a különböző futamidőket mutatja, de minden esetre az állam drágán finanszírozza magát. Tehát a hosszú papírokat, a 5-10-15 éves állampapírokat a magyar állam ilyen 6-7%-on tudja eladni. Most a bolgároknál bevezették az eurót, ez lejött 4% alá, vagy 3% környékére. Tehát nekünk pont ezért tartom hibásnak, amit a jegybank elnök egy pár órával ezelőtt mondott, hogy nekünk pont az euró bevezetés el kell nagyon korán most adnunk, mert azáltal annyira le tudjuk szorítani a magyar államnak a finanszírozási költségeit, hogy még akkor is, és ez most kicsit pofátlan lesz, ha nem is vezetjük be az eurót azzal a céldátummal, amit most bemondunk a piacnak, de ha a piac elhiszi, akkor nagyon gyorsan le fognak jönni a finanszírozási költségek, és az állam 1000 milliárdokat fog spórolni évente, amit végre lehet költeni oktatásra meg egészségügyre, csak azáltal, hogy a piac elhiszi, hogy így gyorsan lesz euró bevezetés.
Egy megjegyzés. Minden azon múlik, hogy a piac elhiszi, vagy nem hiszi? Ez az egész egy ilyen pókerjátszma. Én pókerarccal azt mondom, hogy bevezetjük, de nem akarom bevezetni.
Ez minden a várakozásokról szól. Ön, ha vesz egy részvényt is, és az drágán veszi, akkor azt azért veszem, mert nekem az a várakozásom van, hogy ez a részvénytársaság, ez a jövőben még jobb termékeket fog előállítani, még nagyobb profittal. Most, ha én el tudom hitetni azt a piaccal, hogy nálunk van egy hiteles euró csatlakozási terv, akkor azt a piac előre beárazza, és tud akár olyan dolog is történni, hogy mi mondunk egy 3-4 éves tervet, de a piac ezt annyira optimista, hogy ezt heteken azonnal vagy hónapokon belül beáraz, akkor azt jelenti, hogy mi brutális gyorsan le tudjuk hozni azt a hozam kamatszintet arról a 6-7%-ról 3-4%-ra, vagy már ha csak 5% alá lehozzuk, és elérünk több száz, vagy akár több ezer milliárdos kamat megtakarítást évente, amit az állam meg tud spórolni, mert van egy hiteles tervünk.
És ez a buta piac, ez mikor ébred? Mikor ébred rá arra, hogy hoppá, itt
most... Akkor tud ráébredni, ha azt látja, hogy haladunk a céldátum felé, mi most mondjuk vagyunk az euróvezet átlagfejlettségi szintjéhez képest mondjuk egy 70%-on vagyunk, azt hiszem jelenleg, ilyen 70-72-n, és mindenki azt szokta mondani, elemzők is, hogy akkor érdemes belépni, ha mondjuk egy ilyen 90%-ot elérünk, mert ha már bent vagyunk, akkor már nincs önálló monetáris politikánk, nincs saját alapkamatunk, tehát akkor már a konvergencia már lassabban fog végbe menni. Tehát ha most azt mondjuk, hogy oké, nálunk 4-5 év múlva lesz euró, de a piac azt látja, hogy 2-3 év múlva is 70-valahány százalék fejlettségi szinten döcögünk, akkor valószínűleg a piac előbb-utóbb ki fogja árazni azt az euró bevezetési céldátumot, mert azt mondja, hogy nem lesz hiteles az a dátum, mert maga a konvergencia a magyar gazdaságban nem halad a megfelelő tempóval.
Na most akkor még arról kéne beszélnünk a következő néhány órában.
Órában?
Persze, van 3 percünk, vagy talán annyi sem. Nevezetesen, hogyha bevezetik az eurót, ha euró lesz Magyarországon, és az euró hátlapján ott lesz mondjuk a Lánchíd, vagy én nem tudom minek a képe, akkor elveszítjük a monetáris politikát, vagyis azt a szabadságot, hogy mi magunk döntünk bizonyos kérdésekben. Ez a szabadság, ez aztán később visszaszerezhető?
Nem szerezhető vissza, de nem lesz saját monetáris politikánk, de nem fog mondjuk egy MNB alelnök remegő hanggal Washingtonból bejelentkezni, hogy 18%-ra föl kell emelni a kamatszintet, mert kikezdik Magyarországot.
Na jó, de most ez ez egy extrém példa természetesen.
Nem, de hát csak beszélgetünk, csak én azt mondom, hogy itt arra kell vigyázni, hogy milyen árfolyamon történik majd az átváltás, és amikor az átváltás megtörténik, akkor utána ez transzparens módon történjen. Én mindig azt a példát szoktam elmondani, amikor Németország éltem, 2002-től euróval kellett fizetni. Előtte egy fél évvel meghatározták a Német Jegybank, meg Európai Központi Bank, hogy az átváltási árfolyam 6 számjegy a vesző után, mindig fogom tudni, mert ellene spekuláltam, 1,95-583, valami ilyesmi.
9. Ellene spekulált, ez jól hangzik.
Tehát
igen.
Azt tudnám mondani így, kerekítve, hogy 1-2-höz. Na ehhez képest oké, bevezették az eurót, mint fizetési eszközt, az árak úgy majdnem megfeleződtek, mert euró lett, viszont kb. Egy év után azt láttuk a Németországban, hogy hát basztikuli, de most már euróba számszerűen ugyanannyit fizetek, mint egy évvel ezelőtt márkába. Tehát az árak, mondhatnánk, megduplázódtak.
Vagyis egy jelentős infláció következett be.
A kérdés, hogy ezt mennyire lehet kimutatni, mert voltak ott is játékok. Voltak ott is játékok, hogy a csomagolás mérete, meg így, meg úgy minden változott. De mindegy, csak ezt akarom vele mondani, hogy ez nagyon fontos, hogy utána ennek ne legyen a magyar lakosság számára negatív szájíznek, hogy egy ilyen rejtett átdrágulás volt az egész mögött.
Nem, mert egy átlagember számára ma szinte mindegy, hogy euró vagy nem euró, mert ha elmegy külföldre, akkor kártyával fizet, oda tartja a telefonját, automatikusan megtörténik az átvált. Tehát nincs az, mint régen, hogy akkor angol fontot kell vennem, meg stb., mert kártyával fizetünk. Tehát ilyen
kártyával
értelem...
fizetünk, a kérdés az, hogy váltja át a bank. Tehát erre most tudnék pont egy misét mondani, mert pont bent voltunk az MNB-nek az alelnökén, mert észrevettük, hogy a magyar bankok nem úgy váltják át, ahogyan kéne. Hanem vásárol az ember, kifizeti a bankkártyával, kap egy SMS-t, hogy vett, fizetett euróval Nyugat-Európába, kap erről egy SMS-t, ami akkor még jó néz ki, mert másfél-két forint van rajta a középár, vagy az aktuális árfolyamhoz képest, de fura módon T+2-vel, 2 nappal később, amikor a bank ezt elszámolja, akkor még rárak 7-8 forintot, csak arról már nem küld SMS-t a lakosságnak.
Na, most akkor a záró kérdés. Amikor én külföldön fizetek, oda tartom a telefonomat, és akkor ott azon a kis műtyürkén megjelenik, hogy euró vagy forint. Nem mindig, de időnként. És akkor én melyiket nyomjam meg, azt, hogy forint, vagy azt, hogy euró?
Ki szokta általában írni, hogyha euróba akarja rögtön fizetni, akkor ő ott milyen árfolyamon
vált. Hát az nem írja ki.
Én legtöbbször a forintot szoktam kiválasztani, mert tudom, hogy utána a bankom ezt hogy fogja elszámolni.
Tehát akkor a magyar bank számolja el.
Igen, pontosan, és akkor az ember úgy egy kicsit tapasztalatból tudja, miközben ha ott az eurót választja, akkor legtöbbször akkor annak a üzletnek
az elszámoltató.
Igen, és akkor ott kockázatot fut. Legtöbbször ott a mars különben nagyobb szokott lenni, ezért inkább akkor kiválasztom a forintot, és akkor majd a magyar bankomnál tudom, hogy az elszámolás hogy történik. Ha nincs benne ez a kis hinta, amit az előbb mondtam, hogy 2 forintot rá, de elszámoláskor még ráteszünk 8 forintot.
Jön egy bankigazgató 2 hét múlva is, majd tőle megkérdezem. Akkor itt tartunk. Kedves hallgatóink, Kis Imre elemző közgazdász, a manimun.hu ügyvezetője volt a vendégem. Itt folytatjuk.
Köszönöm a meghívást.
Technikus kollégám Bixo Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra. Lengyel-magyar 2 jó barát, együtt harcol s issza borát, vitéz s bátor mindkettője, áldás szálljon mindkettőre. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Oborni Terész történészt, tudományos főmunkatársat, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontjából. Köszönöm, hogy itt van.
Tisztelettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást.
Az apropó 450 év. Majdnem napra pontosan 450 évvel ezelőtt május 1-én királlyá koronázták Báthory István, nem magyar királlyá, lengyel királlyá. Ez miért olyan fontos?
az ő egész pályafutása szempontjából nagyon fontos. Számunkra az ő személye nyilván egy elismert, egy ünneplésre méltó uralkodó, aki egyúttal erdélyi fejedelem is volt, és azt hiszem a lengyel történelmi emlékezet számára is hasonlóképpen fontos az a rövid néhány esztendő, egy évtized, amennyit lengyel királyként uralkodott, hiszen sok-sok jelentős intézkedés, háborús győzelem, területi nyereség fűződik a nevéhez. Noha, azt is el kell mondanunk, hogy a lengyel történetírásban az utóbbi évszázadokban mindig az adott kurzusnak megfelelően változott a megítélése.
Ilyen a történettudomány Lengyelország, nálunk biztos nem ilyen.
Mindenhol ilyen általában, de az ő erényei és uralkodói tehetsége és eredményei, mind az erdélyi, tehát a magyar történelemben, mind pedig Lengyelország történetében vitathatatlanok.
Mármint Báthori Istvánné. Amit fölolvastam, ez a kis rigmus. Valóban a lengyel-magyar barátság részben innen eredeztethető?
Még sokkal korábbról, a középkorból eredeztethető a két népnek az egymás iránti szimpátiája, de most nem a kezdetektől idézve föl a történetet, csak annyit hadd említsek a hallgatók számára, hogy Szapolyai János Mohács utáni egyik királyunk felesége, az a Jagelló Izabella volt, aki több éven keresztül azután a keleti magyar királyságban, a keleti országrészben uralkodott, és már vele érkeztek Lengyelországból olyan politikusok, udvari emberek, katonák, akik aztán letelepedtek, és hosszasan ott éltek Erdélyben, és erre egy nagyon érdekes példát tudnék mondani. 1564-ből való a feljegyzés, amikor is már második János vagy János Zsigmond itáliai származású testőrkapitánya Giovan Andrea Gromo egy leírást írta az erdélyi társadalomról és általában Erdély helyzetéről, és az az érdekesség, hogy az ott élő nemzetek között, tehát a magyarok, székelyek, szászok, románok mellett felsorolta a lengyeleket is, mint
olyan
akik.
Olyan
sokan voltak, hogy ő úgy érzékelte, hogy ők is egy itt élő náció. És azt írta, nem szó szerint idézem, hogy nagyon jól kijönnek a magyarokkal, egyfelől, mert mind a kétféle nemzet rengeteg bort iszik, másfelől pedig, mert különféle katonai bajvívásokkal szeretnek vitézkedni és szórakoztatni magukat, és ugye békeidőben az udvari életet ezzel színesíteni.
Ez a 16. század, ez egy eléggé vérzivataros évszázad. Egyébként mindegyik az szerintem a 21. is már majdnem ilyen egyébként, ha az egész világot nézzük. Megnéztem, a lengyel királyság területe abban az időben körülbelül 800 ezer négyzetkilométer. Elhűlve a mai Ukrajna 600 ezer, ezt is megnéztem, és a mai Németország a 80 milliójával nincs 400 ezer. Tehát óriási volt ez a lengyel. Hogy ilyen óriási volt ez a Lengyelország?
Maga a lengyel-litván nemesi köztársaság, ahhoz nevezni szoktuk ezt.
Mert
az
akkor ez lengyel-litván.
Lengyel-litván nemesi köztársaság, Zsecsposzpolita, és még egy hosszú lengyel neve is van, amit itt most nem tudnék
idézni. Ezt a politát, ezt mondja még egyszer?
Zsecsposzpolita.
Megnézte, hogy kell kiejteni?
Igen, ezt megnéztem, igen, illetve hallottam magyar és lengyel kollégáktól. Tehát nemesi köztársaságról van szó, és ugye most térkép nincs előttünk, de hát ennek az óriási területnek a nagy részét azért a litván nagyhercegség
jelentette,
és ebből a két nagy országrészből állt össze a különféle lengyel tartományokkal együtt ez a hatalmas királyság, és hogy az első kérdésre visszatérjek, azt hiszem, Báthori István lengyel királyságának súlyát maga az ország súlya is jelezte, hiszen
birodalom.
Ez egy birodalom, igen, és hozzácsatlakoztatva az Erdély fölötti uralmat, és hát a korabeli elképzelések szerint, bár most nagyot ugrunk az időben, esetleg bizonyos szomszédos orosz tartományok elfoglalásával, és még Moldva hozzácsatolásával is, ugye, amely közismerten Lengyelország hűbérese volt, tehát hogy egy egész hatalmas országot lehetett volna itt itt kialakítani, nem is beszélve a Magyar Királyságról. Bár arra nem volt feltétlenül nagy esélye Báthorinak, de ismerünk egy olyan levelét, egy Mágócsi Gáspár nevű magyar főúrnak írt levelét, amelyben finom célzást tett arra, hogyha Rudolfot, ezt a ti beteges királyotokat, Habsburg Rudolfot a jóisten kivenné az élők sorából, akkor királyt választhatnátok hamarosan, és akkor megoldódna mindannyiunk élete, tehát valami ilyen finom célzást tett arra, hogy nem lett volna ellenére, de erre konkrét esélye valóban nem volt, hiszen a Habsburgok nem egyfelől a magyar trónt nem engedték volna ki a kezükből, és számos családtag volt, és lett volna, aki örökli ezt a...
Rudolf helyett ő volt az óra rajongó?
Igen, ő volt.
Órákat gyűjtött,
és egyéb hasonló földgömböket, éggömböket, és egyéb ilyen különlegességek iránt vonzódó uralkodó.
Egy unatkozó király volt. Na, de mindezt mire akarta használni Báthori István? Tehát értem én, hogy ott volt a lengyel-litván birodalom, most idézőjelben mondom, ott volt az erdélyi fejedelemség, na de a 16. században vagyunk, ott voltak a törökök.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, tudnilik, térjünk vissza a megválasztására. 1575. december közepén, 14-én került sor a Varsó mellett egyébként egy sík mezőn arra a választásra, amely nem egyedül Báthori nyert meg, mindjárt erről is esetleg szó eshet, de a választás több fázisban, több fordulóban történt, és egy adott ponton a második választás, amely szintén nem hozott eredményt, oda megérkezett második Szelim szultán levele, amelyben megtámogatta Báthori lehetséges lengyel királyságát. Ez nem segített az ő helyzetén egy adott ponton, tehát a viszonya...
Jön egy szultáni... Hát igen, biztos nem örültem
neki. Nem
segített,
de mint erdélyi fejedelem, azt tudjuk, hogy az erdélyi fejedelemség ugye az Oszmán Birodalom vazalus állama volt, és Báthori István volt az az erdélyi fejedelem, aki amikor 1571 májusában II. János vagy János Zsigmond halála után megválasztották, elsőként mérte föl azt a helyzetet, és egy nagyon szép neki tulajdonított szónoklatot jegyzett föl Betlen farkas történetíró, miszerint Báthori felmérte volna, hogy az ő országa, ekkor még a kicsiny országa, az erdélyi fejedelemség, a világ két legnagyobb hatalma közé van helyeztetve, a sarkában, in arcto, latin nyelvű a szöveg így írta, és hogy az egyiket le kell kenyereznünk az engedelmességünk kinyilvánításával, most én éppen a Habsburgokra gondolok, fordítva, a magyar királyra, okay. És a másikat pedig ajándékokkal és szintén alávetettségünk kifejezésével. Most erről az állapotról, amit Báthori zsenialitásának is értelmezhetünk. Azt írja egy másik helyen Csészabó László, hogy ekkor kezdődött a nagy erdélyi színjáték idézőjelben. De valójában ezt ne pejoratív értelemben gondoljunk erre, hanem az a fajta, annak a fajta túlélést szolgáló politikának a megfogalmazása köthető az ő nevéhez, hogy itt ebben az életveszélyes helyzetben mindkét keleti és nyugati nagyhatalommal is jóba kell lenni, ha szabad így mondanom, mert ez biztosítja számunkra, Erdélyország számára a túlélést.
Ez a tündérkert megalapozása körülbelül, vagy az egy kicsit későbbi?
A tündérkert az egy nagyon-nagyon sok helyütt felhívjuk rá a figyelmet, hogy abban a korban, amikor a 16. század második felében ez a kifejezést született, ez egyáltalán nem volt egy pozitív...
Nem?
Nem. A tündéres, mint jelző, ugyanis azt jelentette, hogy illékony, változékony, de... hol ide csapódik, hol oda, megbízhatatlan. Tehát ha valaki
tündéres... Hát az is volt,
tündéres,
megbízhatatlan volt.
Hát attól függ, honnan nézzük.
Honnan nézzük, igen.
Ugye minden értelmezés kérdése sokszor. Tehát, hogy a tündérkert az valójában ezt a változékonyságot, eltűnést, újra megjelenést, illékonyságot jelentette számunkra, ugye már egész mást jelent.
Hát az a tündérkert, hát az a mesés hely, ahol igen, minden szép és jó, igen, és jól érezzük magunkat.
Móricz Zsigmond regénye, igen, amely egyébként mindkét oldalát megmutatja ennek a világnak, a pozitívumát is, és bizony a negatívumát is.
Bátor István, mint lengyel király, kicsit visszatérek a lengyel királysághoz, és akkor most mondom, kedves hallgatók, hogy önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban, YouTube-on és Facebookon is követhetnek minket, és akkor vizuális élményhez is jutnak, és vissza is nézhetik. Uborni Teréz történész a vendégem, és akkor a lengyel királyság. Lengyel királyság, lengyel-litván
királyság
és Oroszország. Hogyan jött össze a kettő?
Amikor Báthory trónra került, akkor a jó királynak megfelelni akarván visszahódítani kívánta azokat a területeket, amelyeket az ő uralkodását megelőző közel két évtizedben negyedik Iván, vagy rettegett Iván, orosz nagyfejedelem, ekkor még nem cár, de hamarosan az lett, meghódított. Ezek a területek a keleti tenger, északi tengernél lévő livóniai területek, ha városokat kell mondanom, akkor Riga, Tallinn, Tartu.
Tehát ezt a legjelentősebb városok.
Ezt a hanzavárosok voltak egyébként, igen, és ezeket a területeket folyamatosan meghódította. És Báthory 1579 és 82 között három hadjáratot vezetett negyedik rettegett Iván ellen, és győzelmeket aratott. Ez nagy elismerést hozott számára Lengyelországban, de ahhoz, hogy ezeket a hadjáratokat el tudja indítani, előbb kormányzati reformokat kellett bevezetnie Lengyelországban, és pénzt kellett szereznie a hadjáratra.
Hát
és
igen,
egy nagyon érdekes jelenséget említenék itt meg, hogy áfát vezetett be. Persze.
Általános forgalmi adó.
Igen, de, tehát mégpedig az alkoholfogyasztásra tudnilik.
Ó, hát és nem, a dohány, nem volt mellette a dohány?
Nem hát volt egyet. Csak az alkoholra, ugyanis egy kiürült kincstárat örökölt, az utolsó Jagelló fejedelem, második Zsigmond Ágost, a mi Izabella királynénk egy évvel fiatalabb öccse, gyermektelenül hunyt el, és 72-ben, és 72 és 75 között, noha volt egy Henrik nevű Valois
Francia
származású királya Lengyelországnak, de 74-ben visszatért Franciaországba, hogy harmadik Henrik néven királlyá koronázzák, nyilvánvalóan.
Fontosabb volt neki a francia trón, mint a...
Nyilván, és szabályosan elszökött Lengyelországból. Tehát ez alatt az átmeneti évek alatt meglehetősen lepusztult a királyi kincstár, a bevételektől elesett, és újra kellett Báthorynak szervezni ahhoz, hogy visszatérve a katonai hadjáratot meg tudja indítani az orosz nagyfejedelemség ellen.
És akkor ezeket a területeket, a hanzavárosokat mondott, én már azt se tudom, hogy a hallgatók vajon tudják, hogy mi az, hogy hanzaváros?
Egy északi városszövetség, amely a kereskedelemre és az iparűzésre vonatkozóan egységes szövetségbe tömörült, és az volt a céljuk, hogy a saját városi hasznukat minél nagyobbá tegyék, és ez egy nagyon rangos dolog volt, ha valaki ehhez a városszövetséghez csatlakozott.
Német városok voltak benne leginkább.
Német, észak-német város sok szövetsége.
És akkor mik azok a szárnyas huszárok?
A szárnyas huszárok...
Mert ezt olvastam Báthory István kapcsán, szárnyas huszárok.
Igen, ugye emlékszünk Henrik Sienkiewicz regényének három kötetére, talán van, aki
nagyon
még olvasta
is. De pillanat, de a Quo Vadis?
Az özönvíz, nem az özönvíz. És még két, aminek most a címe nekem se jut hirtelen eszembe, de ott olvashatunk a szárnyas huszárokról, illetve aki még az idősebb korosztályból talán emlékszik arra a televíziós sorozatra, Mihály úr, és nem.
Én a fiatalabb generációhoz tartozom, úgyhogy nem is ismerhetem.
Jó, nem baj. A Sienkiewicz regényből készült lengyel sorozat, fent van egyébként elérhető interneten. Időnként szórakozásképpen bele szoktam nézni, bár 5-6-8 éves koromban láttam ezt a sorozatot. Visszatérve, kicsit eltértünk.
Ott voltak a szárnyas huszárok.
De a szárnyas huszárokat valóban Báthori nevéhez szoktuk kötni, ugyanis újjászervezte a hadsereget, megszerezte a hozzávaló pénzt az alkoholfogyasztásra kivetett forgalmi adóból, amit egyébként Norimberga városa mintájára vezetett be, ez a Norimberga Nürnberg, ahol Nürnberg, a sörfogyasztásra vetette ki adót, és ezt ő mint egy körülnézett Európában, hogy hogyan lehetne még pénzhez jutni, és ezt kivetette a lengyelek alkoholfogyasztására is, és óriási összegeket tudott ebből beszerezni, ebből megreformálta a hadsereget, és valóban ő nevéhez szoktuk kötni a szárnyas huszárok, de más alakulatokat is, gyalogos alakulatokat, és hát Erdélyből, régi hazájából is katonákat, elsősorban székelyeket toborzott az orosz hadjáratra. Nagyon sok emlékünk van, forrás emlékünk arról, hogy kik voltak azok, akik mellette voltak, milyen különös eseményekben vettek részt. Rendszerint, és ez egyébként a saját megfigyelésem, de lehet, hogy aztán nem lesz igazam, hogy az erdélyi székelyföldi katonák, vitézek rendszerint abban jeleskedtek, hogy egy-egy ezeken a területeken, Livóniában, illetve az orosz nagyfejedelemség területén lévő várakat hogyan kell felgyújtani. Számos olyan dokumentum van, hogy XY abban vitézkedett, hogy egy bevehetetlennek tartott várat, amelyet egyébként hagyományos eszközökkel nem lehetett megvívni, egyszerűen valami rafinált, cseles módon felgyújtottak, és ezek mind-mind kiderült, hogy székelyföldi katonák voltak. Tehát ez is egy érdekesség.
Na most három dolog. Egyrészt az orosz-lengyel kapcsolat, milyen furcsa a történelem, hogy milyen messzire nyúlnak vissza a dolgok. A másik, hogy ez az adó, de ez most kitérő, az alkoholra kivetett adó. Az alkoholfogyasztást visszavetette?
Nem, dehogy is. Sőt, hát örömmel töltötte el a királyt, hogy jelentős összeget tudott ebből beszedni.
A harmadik a huszárok. Tehát a huszárokról én azt tudom, hogy az egy magyar könnyűlovas alakulat.
Hát így nevezzük őket, hogy szárnyas huszárok. De ugye ez az elnevezés valójában lengyelül hogyan hangzott, azt nem tudnám megmondani. Nem biztos, hogy ezt a szót alkalmazták rájuk
hát én,
is.
Én megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, és ott, és a mesterséges intelligencia sokszor téved. De minden esetre azt írta nekem, hogy szárnyas huszárok.
Hát ő így hívjuk őket magyarul. Valóban egy ilyen elrettentéskép, óriási szárnyakat csatoltak a hátukra a lovas katonák, és azzal megrémítették, mint egy az ellenséget, és közben még egy ilyen nagyon rikoltó hangot is adtak ki a csata során, tehát ez egy ilyen megfélemlítési eszköz volt. Mondom, sajnos azt nem tudom, hogy lengyelül hogy hívták ezeket az alakulatokat. Az lenne igazából a biztos pont, hogy vajon huszárok voltak-e vagy sem.
Minden esetre mi maradhatunk a szárnyas huszároknál. A lengyel megítélése Báthori Istvánnak ma, mert tudom, hogy konferenciát tartottak itt a Történettudományi Intézetben, de például Lengyelországban hogyan tekintenek ma Báthori Istvánra? Ja, és még egy, tudott lengyelül?
Megtanult valamennyire, igen.
De
én úgy tudom, hogy igen,
veszem.
Nagyon kitűnő nyelvérzéke volt latinul, olyan elokvenciával, olyan elegánsan szónokol.
Mit jelent az, hogy elokvenciával?
Hogy kitűnő szónoklati tehetsége volt, és szóban és írásban is nagyszerűen, de ez még a 60-as évekre vezethető vissza is az ő tanulmányaira, amelyekről itt most nem esett szó, de latinul, németül nagyszerűen tudott, és úgy tudom, hogy lengyelül is megtanult. Egy nagyon eszes, egy nagyon jó taktikus, egy stratéga fejedelemmel is királlyal van dolgunk. Tehát azért ő méltó helyre kerülne, mondjuk, ha Bethlen Gábor mellé emelnénk, vagy első Rákóczi György mellé a lengyel fejedelmek közül. Hogy visszatérve a lengyel országbeli megítélésére, elismertségére. Annyi bizonyos, hogy a lengyelek egyik legnagyobb uralkodójukként tartják számon, igen? Aki szárazföldön ugye visszaszerzett területeket.
Oroszországtól.
És ezáltal mintegy 100 évvel eltolta Lengyelország felosztását, vagy pusztulását. Tehát elévülhetetlen érdemei vannak ezen a téren, de olyan értékelés is van, hogy nagyon zsarnoki volt. Ha még lesz időnk, akkor kitérnék arra, hogy miért ítélték túlságosan is zsarnokinak. Illetve olyan kritikai észrevételeket is megfogalmaztak vele szemben, hogy jó-jó, hogy szárazföldön jelentős hadi sikereket ért el, de tengeren nem építetett flottát, és a tengeri terjeszkedésben nem vitte Lengyelországot tovább. Ennek ellenére mégis pozitív a megítélése, kivéve az egészen az utóbbi időkig, amikor úgy tudom, hogy az utóbbi 1-2 évben a lengyelországi középiskolai tankönyvekből is kikerült Báthory István és az ő lengyel királysága.
Erről de a magyar könyvekben benne van.
Feltétlenül.
Tehát, miért hogy, volt, csak egy-két szóval, miért volt zsarnok?
A lengyel Zsecspospolita, tehát nemesi köztársaság egy egészen más struktúrában, egy közhatalmi struktúrában működött, mint amit mi megszoktunk magyar királyként, vagy erdélyi fejedelemként. Sokkal erősebb hatalma volt az erdélyi fejedelemnek, vagy a magyar királynak, mint a lengyel királyoknak, akik a Szejmnek, tehát a köznemesi gyűlésnek ki voltak szolgáltatva, sok tekintetben korlátozta mind a Szejm, mind pedig a szenátus a lengyel királyok hatalmát. Uh-huh. És Báthory egy egészen új uralkodási metódust vezetett be, és most szeretnék néhány gondolatot a saját szavaiból idézni, amely mondatokat, vagy a szintén latin nyelvű szónoklatában a május 1-i koronázását követően a lengyel rendek felé intézett. Ez így hangzik. Palotában, s nem kunyhóban születtem, és mielőtt ez országba jöttem is, volt kenyerem és ruházatom. Szabadságomat tehát szeretem és megőrzöm. Ti választottatok királytokká, a ti hívásotokra, kéréstekre jöttem ide, ti tettetek koronát a fejemre, királyotok vagyok tehát, és nem festett, sem faragott király, uralkodni és parancsolni akarok, s nem tűröm, hogy engem kormányozzatok. Tehát ez egy gyökeres...
Hát ebbe benne van.
Ebbe benne van, ez egy gyökeresen más uralkodói mentalitás volt. Én azt gondolom, ha szabad személyes véleményemet mondanom, hogy egy uralkodónak ilyennek kell lennie, tehát, hogy kivált kép, ha az ilyen tehetséges, talpra esett, stratégiai célokat megfogalmazó uralkodó, mint Báthory István volt, és valóban sikere is vitte ezt a 10 éves uralkodását 76 és 86-ban bekövetkezett halála között.
És nem volt utód?
Nem volt utódja, hiszen a választási feltételek között a lengyel nemesség megfogalmazta számára, hogy el kell vennie Jagelló Annát, a Jagellóház utolsó női leszármazottját, aki egyfelől talán 12 évvel idősebb volt nála, de ő vállalta ezt a feladatot, és Kemény Jánost idéznék, egy 17. századi történetírót, aki visszaemlékezésben úgy nagyjából így fogalmazott, hogy felesége, mivel igen vén és rút volt, akit a királyságért vett volt el, nem is igen szerette. Tehát utódról nem tudott.
Dinasztia nem lett belőle.
Dinasztia nem lett belőle, valóban, igen.
Hát akkor itt tartunk, és érdemes Báthory István életét tanulmányozni a történelem könyvekben. Kedves nézőink, Oborni Teréz történész, az ELTE Humántudományok Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Itt folytassuk valamikor. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket a viszonthallásra.